Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Szeretettel köszöntjük testvéreinket alkalmunkon, szeretettel köszöntjük a családot, aki elhozta gyermekét, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk Csongort. Isten áldja és őrizze meg szent döntésüket és elhatározásukat. Készüljünk testvéreim a keresztelő sákramentumának kiszolgálására, 431. énekünket énekeljük. Ünneplő család, szeretett testvéreim, a feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványám minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, együtt olvassuk református bibliaolvasó kalauzunk szerint János evangéliumát. János evangéliumában újra és újra találkozunk Jézusnak azzal a kijelentésével és szavával, ahogyan önmagát összekapcsolja az élettel. Azt mondja, mai igénknek a környezetében, János evangéliuma 10. részében, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja az övéért. Az élet, keresztény hitünk, Krisztus összetartozik. Mint ahogyan összetartozik a testi születésünk is ezzel a világgal. Életünk kezdete. Jól tudjuk azonban, hogy a ti életetek és gyermeketek élete sem abban a pillanatban kezdődött, amikor ő maga erre a világra jött. Igazzá lehet a Szentírásnak zsoltáros bizonyságtétele, hogy mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek. A 139. zsoltár írója évezredekkel ezelőtt beszél egy olyan képről, amelyet mi magunk már sejtünk és értünk, hogy mielőtt alaktalan testem már megformálódott volna, te már ismertél engem. Viszont ez a mai nap az élettel kapcsolatban mégis egy fontos üzenetet hordoz. mert a keresztség kiszolgálása, a Krisztusba való oltatás, ami keresztény életünknek a kezdete. No, nem azért, mert az anyakönyvbe kerülünk, hanem azért, mert ettől a naptól fogva számítatunk Jézus tanítványi seregébe. Ettől a naptól ül be gyermeketek, egy kicsiny élet Jézus Krisztus iskolájába. Azért, hogy tanítva és tanulva, majd személyes kapcsolatba kerülve az ő urával, új élete legyen. Alapigényben, a keresztség kiszolgálásának alapigényében, a missziói parancsban Jézus minden néphez szól. Hogy tudnélik, mindenkinek el kell vinnünk Isten igéjét, mert mindenkinek joga lehet megismerni Istent Jézus Krisztusban. Megismerni Isten szeretetét, amelyet elhozott a mi Urunk erre a földre. És hiszem, hogy ennek a küldetésnek minden szülő, minden közösség, minden gyülekezet örömmel tesz eleget. Hiszen az evangéliumi szolgálatnak a célja, vagy ahogyan idegen szóval mondjuk, a missziónak a célja, éppen ez, hogy tanítvánnyá tegyünk, és tanítvánnyá legyünk. Hogy testvérekké lehessünk. Egy-egy közösségben ez válik valósággá. Idősebb és fiatalabb, újszülött és aggasztján, Jézus Krisztusban egymás testvére lehet. És ennek az első lépése, első mozzanata a keresztség kiszolgálása. De hisszük és valljuk, hogy ez csak a kezdet, mint ahogyan ti magatok is remélitek, és látjátok napról napra gyermeketek, fiatoknak az erősödését, növekedését, épülését. Úgy kívánjuk nektek, hogy Jézus Krisztusban is gyarapodjon, erősödjön, nyíljon szíve a gyermekénekektől egészen a zsoltárokig, lelki énekekig, imádságig, a Krisztusban megtalált életig. Amikor elővesszük a mi hitvalló iratunkat, heidelbergi káténkat, akkor az egyik kérdése és felelete a keresztséggel kapcsolatban bizony már a bűntől való megtisztulásra utal. És azt mondjuk, azt tanítjuk gyermekeinknek is, hogy amilyen biztos, hogy a csap alatt megvosva kezünket, lemosva róla a test szennyét, tisztábbá lehetünk, olyan bizonyos, hogy Istennek igéje a Szentlélek által lemossa a bűnt Krisztus áldozatával a mi életünkről. És hiszem, hogy ennek a sákramentumnak, ennek a szövetségnek Istennek van ereje. Mert figyeljétek csak meg, azt hallottuk, és ti is azt hallottátok, hogy megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, bele az élő Isten szövetségébe. Vajon bele borzongtatok-e már abba, hogy évszázadok és évezredek óta hányan és hányan lettek Jézus szövetségének a tagjai, és most gyermeketek is ennek a szövetségnek tagjává lesz. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írott levélben, hogy olyan ez, mint amikor vad olajfa ágként ugyan, de Isten szövetségének szerint olajtörzsébe belekeresztelünk valakit, a ti gyermeketeket. A keresztségben ugyanis azt vesszük észre, és azt tapasztaljuk, hogy Isten bennünket magához fogad. Ez a legszebb mozzanata talán a keresztény életnek, az ölelő kéznek a mozzanata, a biztonságot adó kéznek a mozzanata, ahol szeretünk lenni, ahol most gyermeketek is bátran néz, vizsgálja ezt a terepet, és mégis biztonságban van, mert érzi, hogy szeretik, érzi, hogy jó helyen van. a keresztség ezt a szövetséget adja. Azzal, hogy Isten mérhetetlen jó akarata minden embert magához enged a keresztségben. De tudjuk azt is, hogy nem ez a végcél. Az anya öle, a keresztmama öle, a biztonságot adó otthon nem Isten akaratának a végcélja, hanem csak kezdet. Hogy legyen benne mindent megmozgató, átölelő folyamat, hogy valaki tudatosan és bátran felvállalja az ő urát, Jézus Krisztust. Ez a parancsolat erről szól. Azért könyörgünk majd Csongorért, a ti gyermeketekért, fiatokért, hogy legyen Jézus Krisztusnak elkötelezett szolgája. Legyen Jézus Krisztusnak elkötelezett gyermeke, legyen Jézus Krisztus családjának a részese. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik egy ilyen vállalkozás, hogy én magam szülőként, keresztszülőként, nagyszülőként azt a feladatot kapom, hogy gyermekemet Krisztushoz vezessem. Meglátjátok és megtapasztaljátok, hogy emberileg ez valóban lehetetlen. Lehetünk mi bármilyen jó szándékúak, bármennyire ügyesek, emberileg mégis lehetetlen. De hiszem, hogy Istennél minden lehetséges. Kereszténységünknek éppen ez a képe, ez a jövőképe, reménysége az, hogy nem veszünk el, mert Jézus önmagát ajánlja és adja nekünk, nektek is, hogy tudnélik, veletek van, velünk van, nem csak ebben a percben, ünnepi órában, hanem életünk minden napján, sőt az örökké valóságban. Igen, tudatosulhat bennünk az, hogy az Isten tisztelet végül is maga az élet. És ha Jézus jelen van lelki valóságában, akkor az nem az erőtlenségnek a jele, hanem az erőjé. Éppen ezért nyissátok meg, nyissuk meg szívünket ezelőtt az Úr előtt, hogy ne csak a templom Isten tiszteletén, ünnepélyes hangulatban, hanem a hétköznapok fáradozásában, a korai kelésben, vagy éppen a késői fekvésben, a sok-sok panaszban és imádságban is megtaláljátok őt. De ő megtalálható és megkereshető. Ott van, és ott szenved veletek, ott van és ott örül veletek, ahol ajándékait kiterjeszti rátok. És ne feledjétek el majd megtanítani gyermeketeket, hogy amikor cseperedik és növekszik, akkor őt egy közösség, Jézus Krisztus befogadta, hogy az Isten nagyon szereti, és hogy számít rá, számít az ő szavára, számít az ő válaszára. Mert Jézus a mi Istenünk, a ti Istenetek, gyermeketeké is, és ígéretéhez híven nem csak mellettetek áll, hanem az ő kezét is fogja és vezeti. Nyissátok meg fülét, és nyissátok meg szívét erre az élet formáló ígére, és ne feledjétek el elmondani gyermeketeknek, hogy az ő élete, mint ahogyan a tiétek is, Istentől Krisztusban megáldott élet. Erre hív bennőtöket a Szent Háromság Isten. Amen. Testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy álljatok fel a gyülekezet közösségével együtt, és jöjjetek közelebb ide az Úr asztalához. kedves szülők, keresztülők, valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy a kicsin gyermeket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Megköszönjük neked a víz ajándékát, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted, és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástvételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a szent keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Szóval keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Amen.
Gazsi Csongor Isten népéhez tartozik.
áldja meg egy kicsunk életet, csomagot, hogy növekedjék testben és életben, Isten és emberek előtt való felelősségben.
Testvéreim, bennőtöket, és áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság, Isten, és fogadjátok szeretettel az embereket. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket. 138. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával, és utána a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztályának szolgálatát hallgatjuk meg. Jézus mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, szeresd fele barátodat, mint magadat. Áldás békesség, a Szentendrei Református Gimnázium 2017-2018-as tanévére kijelölt vezérigéjével szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, csordultig van a szívünk örömmel. Nekem különösen, hiszen volt diákunk gyermekét keresztelték, és látok volt diákokat itt a padokban. Nagy öröm számunkra, hogy a tanári karunkban is több volt diákunk taníthat az idei tanévtől. Újból van egy ilyen diákunk, aki most nálunk kezdte meg a tanári munkáját. És hát ilyenkor ősszel mindig nagy hálával indulunk el a Dunakanyar gyülekezeteibe, most is így érkeztünk ide Pomázra, hiszen a 18. tanévünket fejeztük be tavaly, és hát nagyon sok támogatást kaptunk, nagyon sok imádságot kaptunk a gyülekezetektől, ezt szeretnénk megköszönni, és kérni, hogy továbbra is hordják szívünkben, hordozzák szívükben az iskolánk ügyét. És hát azért is öröm van a szívünkben, mert ezt a 18. tanévet, ami ugye a nagykorúság tanévének is nevezhetnénk, szép eredményekkel zártuk. Gimnáziumunk tanulóinak 26%-a 4,8-es átlagot ért el. Érettségizőink a tavalyi év végén 43-an voltak közülük, több mint 30%-uk kitűnő érettségi eredményt ért el. Ezek a rendes érettségizők, és most már vannak előrehozott érettségizők. Őnáluk 100% volt a jeles eredmény, informatikából és idegen nyelvekből tehettek a diákok előrehozott érettségit. Az iskolánk a tavalyi évben az ország 38 iskolájával együtt minősített tehetségműhely címet nyert el, és hát ebben kezdjük meg ezt a mostani 19. tanévet.
Milyen szép kimondani, hogy jövőre már 20 évesek leszünk. Most egy 7. osztállyal érkeztünk ide, és ezek a 7. hát nagy-nagy fejszébe vágták az idei évben a nagy-nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen ez a 7. évfolyam, ez egy nagyon kemény évfolyam, úgyhogy én sokat kell, hogy imádkozzak értük. Ilyenkor megindul a fizika, biológia, kémia, földrajz, és most már a történelem tanták tanulása is. Mellette természetesen csak úgy lazán egy kis latin nyelvet is fognak tanulni. Ez 5.-6. osztályban nem volt, úgyhogy most ez nagy nehézséget ró rájuk, úgyhogy nagy teher van a vállukon. Sok sikert kívánok és izgulok. És hát a köszönetmondás mellett még azt is szeretnénk hirdetni, hogy jövőre is indul iskolánkban 5. osztály, úgyhogy szeretettel várjuk azokat a jelenleg 4. osztályba járó diákokat, akik ebben a közösségben szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Az iskolát nyitott kapukon keresztül meg lehet tekinteni, el lehet hozzánk jönni. A két dátum, amikor ezt a rendezvényt tartjuk, az még elég messzi, de azért elmondom. November 18-a és december 2-a az a két szombat délelőtt, amikor várjuk őket szeretettel. Ezen kívül természetesen én bármikor állok a rendelkezésükre. És hát nagyon fontos dátum lesz majd a december 8-a, amikor egy központi írásbeli vizsgára kell jelentkezni. Ennél sokkal közelebbi a jövő szombat, amikor felvételi előkészítő indul a gimnáziumban. Ezek után szeretném kérni önöket, hogy fogadják szeretettel, és Isten gazdag áldását kérjük, kívánjuk a pomázi gyülekezet életére. Köszönöm szépen, áldás, békesség!
Győri József, köszöntő! Tele most a mi templomunk, tele most a mi szívünk.
Minden elért eredményet három éve Istenünk.
Közelről, távolról összeosztod népedet.
Hogy tanítson és gazdagítson, felcsíti le szívünket.
Isten hozott, Isten áldjon.
Vérem váltott, drága nép.
Jézusunkkal ünnepelni.
Ó, de kedves, ó, de szép.
Téged a dicséret. Téged dicsér az én lelkem, mikor a nap felkel.
Téged hívlak segítségül minden áldott reggel.
Te áldott szent nevedben kezdem a munkámat.
S tiéd szívem akkor is, ha örömér vagy bánat.
Tudom, minden javamra van, ha szeretlek téged.
Tudom azt is, hogy mindenért tiéd a dicséret.
Téged hívlak, téged áldok, ha nyugodni térek.
Legyen egész életemben tiéd a dicséret.
Thank you. Őket a hidegtér utolsóan éri, röptüket ragyogó napsugár kíséri.
Hozzánk tavaszhoznak, körülünk nyelvet visznek, csalókat szétőznek, egy percig se hisznek.
Istenem, ha én is madárkád lehetnék, zord hideg világban tavaszt hirdethetnék.
Milyen jó is volna, jöhetne hideg tél, dermesztő fogyosan, újhatna hideg szél.
Messze délre szállnék, addig meg sem állnék. Én Istenem, bárcsak madárkád lennék.
Ó, add kérlek boldog fecske szívet, napsugárra teltek, és te hozzád hívet.
Adj nekem hittárgyat, könnyű fecske szárgyat, ha jön a hideg tél, hogy te hozzád szálljak.
Szerető szíveden puhafészket rakja, és örökkön örökké te nálad maradja.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Zsoltárok könyvében, a 82. részben.
Isten megítéli a gonosz bírákat, Ászáv Zsoltára. Isten ott áll az isteni közösségben, ítéletet tart az istenek fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek? Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát. Szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, ragadjátok ki a bűnösök kezéből. Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullottok, mint bármelyik főember. Jöjj Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged.
Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 173. dicséretünket énekeljük, gyermekisten tiszteletre most tudunk kimenni, és ahogyan megbeszéltük, majd 11 óra 20 perckor találkozunk ismét.
Yeah.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, János evangéliuma 10. részében, a 34-től a 36-ig terjedő versekben. Jézus így válaszolt: nincs-e megírva a ti törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromlás szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Amen. Foglaljuk el helyünket. Még egy-két széket tudunk előrehozni, és van egy szék még itt üresen egészen biztosan. Kedves testvérek, ahogyan Urunk igéjét olvassuk, hirdettük már a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor is, János evangéliumával találkozhatunk. János evangéliumának 10. részében gyönyörűséges képet hallunk arról, ahogyan Jézus beszél arról, hogy a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Ez a beszéde Jézusnak önmagáról mondott kijelentése egy jeles ünnepén hangzik a zsidóságnak. Azt írja a Szentíró János, hogy a templom szentelés ünnepén vagyunk. Mi leginkább magunk között ennek a héber megfelelőjét ismerjük és halljuk, amikor Hanuka ünnepéről beszélünk. Krisztus előtti második században, 165-ben a zsidóságban lévő csoport elindult, hogy megtisztítsa szabadságharca során a templomot, hogy visszafoglalja a szír görögöktől, hiszen a szír görög uralkodónak az volt a szándéka, hogy egyfajta hellenisztikus vallásosságot teremt meg az ő birodalmában, és éppen ezért a jeruzsálemi templomba is egy pogány papot helyezett, sőt, a templomba bevitte a Zeus főoltárát, és disznóhús áldozatot mutatott be szándékosan a zsidóság körében. Ez volt az a mozzanat, amelyet nem tudtak elhordozni és elviselni a makabeusok, magukra tűzték a maguk nemzeti jelképét, kokárdájukat, a hozsannából ismert pálmafa leveleket, és visszafoglalták a templomot. A nyolcnapos ünnep tiszteletére minden évben gyertyát gyújtanak, amely bevilágította egykor a jeruzsálemi templomot. Salamon oszlopcsarnokában pedig hallatszódott az Ószövetség proféciája, Ezékiel proféta könyvéből, a 34. részből, vagy éppen a 37. részből, ahol ezt olvassuk: emberfia profétái Izrael profétáiról és pásztorairól, profétái és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Íme így kapcsolódik össze János evangéliumában a jó pásztor mondás a templom szentelés ünnepével. És amikor a pásztor képe a csúcsára él, akkor élet kérdésé lesz. Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. És a jó pásztornál az élet célja a nyáj. A béresnél pedig azt mondja Jézus, hogy önmagam élete, mert a nyáj csak kenyérkereset, eszköz és táplálék. A legnehezebb órában pedig a pásztor odaadja az életét a bárányokért, hogy megmentse őket. Mert a jó pásztor önmagát sem kíméli, olvassuk az igében. És amikor ezt hallja a sokasság, a templom szentelés ünnepén, ahogyan gyúlnak a gyertyák a templomban, ahogy egyre nagyobb lesz a világosság, hiszen téli ünnepről van szó, úgy sejtik a mai tudósok, hogy ez valamikor decemberben lehetett, talán éppen december 25-én, akkor egyszerűen megkérdezik Jézust, hogy te akkor kicsoda vagy. Te vagy-e a Krisztus? Te vagy-e az, akit vártak az elődeink? Te vagy-e az, aki meg fogja szabadítani ezt az országot? Te vagy-e, aki megváltod népedet bűnéből? Milyen gyönyörűséges kérdés ez, és végig kíséri az evangéliumot. Számunkra ez a kérdés máshonnan cseng vissza. A keresztről. Márk evangélista írja le, ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. És a kérdés körül, hogy kicsoda Jézus, összecsap a szenvedély. Mindenki szeretne mást mondani, és mindenki szeretne mást hirdetni. Te vagy-e a Krisztus? És Jézus nagyon határozottan felel és mondja, én vagyok, ti mondtátok. Nyilvánvalóan kimondtam életemmel, bizonságot tettem arról, hogy én vagyok Isten felkentje. Én vagyok a Messiás. És tudjátok, úgy van ezzel a mondattal minden ember, mint azzal a hatalmas vágyjal, amivel éljük az életünket. Vannak álmaink, vannak terveink. Vannak vágyódásaink, valamiért tulajdonképpen az egész életünket odaadnánk, és amikor ott áll előttünk beteljesedve valóságában, akkor pedig azt mondjuk, hogy nekünk ez nem kell. Én nem ilyet akartam, én nem ebben bíztam, nem ezt reméltem. Hagyjanak engem végre békén. Amikor ott áll a farizeusok és írástudók előtt, imádságuknak a tárgya, a Messiás, akkor azt mondják, nem kell, nem hiszem, nem fogadom el. És köveket ragadnak, mert a kő egykor és ma úgy tűnik mindent megold. Érvek helyett kövek vannak az embereknek a kezében, vagy érv helyett kő van az embernek a szívében. Hogy hányan ülnek ma is bírói székben? Hányan vagyunk olyanok, akik mindig véleményezünk? Hogy hányan vagyunk olyanok, akik megállapítjuk és elismerjük a másikról azt, hogy jó vagy rossz? Hányan vagyunk olyanok, akik úgy gondoljuk, hogy nekünk adatott az, hogy a másikat megdicsérjük, vagy éppen megszidjuk? Ki tudja talán? Meg is kövezzük. Azt a mozdulatot, amit ebben a történetben olvasunk, valljuk be szégyennel, a keresztény közösségek is gyakorolták és gyakorolják. Ezért gyújtak meg a mágják. Ezért, mert a dogma sokkal fontosabb volt nekünk, mint a tanítás szerinti élet. Mert mindig könnyebb ölni, mint a tanítás szerint élni. És itt is elhangzik, azért akartok megölni engem, kérdezi Jézus, mert jót tettem, mert gyógyítottam, mert életet adtam. És azt mondják, nem, azért, mert ember létedre Istenné tetted magadat. Milyen paradox ez a helyzet. Jézus meghal azért, mert ember létére Isten. Ám megszületett azért, mert Isten létére emberré lett. Urunk, értünk született. És egészen bizonyos, hogy csak jelkép, de a templom szentelés ünnepén, a Hanuka ünnepén, december 25-én ez még inkább kézzel fogható, hogy az Isten érted emberré lett. És amikor Jézus ellen megszólalnak a hangosabbnál hangosabb érvek, ahol már a kövek ott vannak a zsebekben, talán már a kezekben, akkor rólunk előveszi a 82. Zsoltárt. Ezt hallottuk. Melynek az elsődleges magyarázata talán az, hogy Isten megjelenik a hamis istenek között, és megfeddi őket, hogy meghalnak, mint az emberek, mert igazságtalanok voltak. Azonban Jézus a korabeli írás magyarázók alapján mást is mond. Azt mondja Jézus, hogy az Isten a maga méltóságából adott az embereknek, hogy isteni feladatot végezzen. Hallottátok, talán meglepő módon be is dugózódik a fülünk ilyenkor, amikor a 82. Zsoltárt halljuk, hogy Jézus az ellenfeleinek mondja, hogy ti emberek, istenek vagytok. Ezt mondja, ti emberek, istenek vagytok. Ezt mondja a Zsoltár, ezt idézi Jézus. Mert mindig van olyan helyzet, hogy Isten a magából az embernek adjon. Például a bíró, hogy ítéljen, a szülő, hogy neveljen, az ember, hogy irgalmazzon. Ám azt mondja éppen Jézus, hogy ti rossz bírók voltatok. Rosszul képviseltétek a megbízót. Ezért meghaltok. Mi lesz akkor velünk? Mi marad számunkra? Mivel bátorít bennünket a mi Urunk? Azzal, hogy ő maga az Isten fia. Testvérem, a legtöbb, a legnagyobb, amit megérthetünk az írásból az, hogy Jézus az Isten fia. Egészen konkrétan és egészen szépen olvassuk Pál apostolnak a bizonságtételét ebből, és jó, hogyha egy életre elvisszük magunkkal, mert annyi minden katyfasz van ebben a világban, annyi minden beszédet hallunk, legyen a Szentírás belső bizonyossága arról, hogy mi kinek látjuk Jézust. Pál mondja el a Rómaiakhoz írott levélben a 9. fejezet bevezető verseiben a következőt. Igazat mondok a Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Áldott legyen mind örökké. Ezt mondja az ige. Testvéreim, vajon eljutunk-e mi magunk eddig a pontig, eddig a lépcsőig, hogy meglátjuk, hogy Jézus az Isten fia? Vagy mi magunk is úgy fogalmazunk, mint az írástudók, hogy bizonytalanságban vagyunk? Talán ugyanolyan bizonytalanságban, mint ahogyan János volt, keresztelő János, aki azt kérdezi, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, és Jézus erre azt mondja, mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem nem botránkozik meg, mondjátok meg Jánosnak, hogy Jézusban Isten munkálkodik. Itt van az Isten. Ő fogja a mi kezünket. Ő maga megy előttünk. Ő az, aki megváltoztatja az életünket. Dietrich Bonhoeffer, a 20. század egyik nagy mártír teológusa mondja egy rövid gondolatában, hogy minden vallás az élet határ eseteiből indul ki. De Krisztus bennünket életünk közepette ragad meg. Mi a vallás? Teszi fel a kérdést Bonhoeffer. Az, ahol az ember csődöt mondott, ott megjelenik ő maga, az ember, hogy vigasztalást legyen. És ezért igaza lehet akár még Marxnak is, aki azt mondja, hogy vallás ebből a szempontból ópium. Mert magunkat vigasztaljuk, amikor csődbe jutunk. De Krisztus nem ez. Krisztus az emberi lét gazdagságát hozta el. Nem valami fajta sovány vigaszt. Ő nem egy diszkont vigaszt ad nekünk, hanem az élet közepét állítja helyre. Ott legbelül ragad meg téged, hogy győztessé legyen. Ha nem lehetek más emberré, mint aki voltam, akkor Krisztus nem a megváltom. Ha ugyanaz maradok, mint aki voltam, akkor csak saját magamat vigasztalom. Ha az emberi élet nem cserélődik ki, akkor az csak vallás, amelyet hirdetünk. De Jézus kimondta magáról, én vagyok az Isten fia, maga az Isten, aki megváltoztattam és megváltottam a te életedet. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, Istenünk igéjére. 424. dicséretünket énekeljük első versszakával. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked drága igédet. Megköszönjük, hogy nem sodor el bennünket az önhitségnek a szele, és nem gondoljuk magunkról, hogy Istenek vagyunk. Még akkor sem, amikor részeltetsz a te hatalmadból, tanácsodból, bölcsességedből, ítéletedből, nevelő szándékodból a mi életünkben is sok-sok ajándékkal. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te életedet adtad a te juhaidért, és nem csak a gyapjú volt fontos neked, hanem a bárány, az én személyes életem. Köszönjük, hogy nem csak életünk peremvidékén akarsz megfogni bennünket, és nem csak avval vigasztalsz, hogy lesz valahogyan jobb az életünkben, hanem önmagadat ajánlod életünk középpontjának, hogy te magad élj bennünk. Munkálkodj a mi hétköznapjainkban, munkás és terhes szürkeséggel megáldott napjainkban. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a kegyelemért, amely kegyelem egyedül és kizárólag Jézus Krisztusban jelent meg, hogy a bűnösöknek van bocsánata, az elesetteknek, gyászolóknak van vigasztalása, a betegeknek van gyógyulása. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk megtörtjeiért, különösképpen imádkozunk most a gyászoló családokért. Kérünk, hogy te vigasztald őket, és ne csak életüknek a peremét vigasztald meg, hanem szívük teljességéből add, hogy Krisztus vallomása, kijelentése igaz legyen, add, hogy te légy az ő számukra a feltámadás és az élet. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért, kezelésekre járókért. Könyörgünk, Urunk, a szomszédságunkban, ó jó szívvel és szépséges keretek között, belső tartalommal is működő református gimnáziumért, minden diákjáért, pedagógusáért, minden munkatársáért. Add, hogy együtt, iskolafalain belül, templomon belül, a hétköznapi életben is rólad beszéljünk, rólad szóljunk, hitvalóvá legyen a mi életünk, a Krisztus az Úr, a megváltó a hétköznapok világában is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Így könyörgünk most gyülekezetünk gyermekeiért, az ő szolgálatukért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért. Könyörgünk a munkában kérgesedő kezekért és kérgesedő lelkekért, hogy te old meg ezeket az élethelyzeteket. Hálásan köszönjük neked, Urunk, a szülőket, akik elhozták gyermeküket, és kérünk, hogy te légyek kicsiny élettel. Áld meg őt a te kegyelmeddel. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Pomázi gyermekeink szolgálatát hallgassuk meg. Kérlek benneteket, gyertek bátran!
Reformáció évében a gyermekisten tiszteleteken végigmegyünk a Biblia fontosabb eseményein a teremtés történettől kezdődően. Láthattuk, hogyan vezeti Isten az ő népét, és elgondolkodtunk arról, mit jelent mindez a ma emberének, és persze nekünk is. A nyár elején fontos lépést tettünk Jézus születésének történetével, átléptünk az Ószövetség könyveinek tanulmányozásából. Az Új Szövetség története Igen. Megismerkedtünk keresztelő Jánossal, két engedelmes fiatallal, Máriával és Józseffel. Láttuk Jézus hegyi beszédét, gyógyítását és azt is, hogyan támasztja fel a halálból Lázárt. Megismertük félénk botladozó tanítványait, láttuk, hogyha tanít bennünket két példázatában is. A nagy csütörtök és nagy péntek eseményekben átgondolhattuk azt, aki mondhatatlan szeretetet, amit Isten a fában adott nekünk. Beszédei lehettünk a feltámadás és a mennybe menetel örömében. A pünkösdi történetben tanulni lehetünk a Szentlélek kitöltésének és az egy ház születésének. Megismerhettük az első keresztény vértanút István. Utunk az ős keresztény gyülekezetek történetein keresztül fog folytatódni egészen a Jelenések könyvéig.
Életével, tetteivel, szavaival arra tanít Jézus, hogyan találhatjuk meg az élet útját, és hogyan járhatunk azon. Tanít, hogy hogyan ismerhetjük fel az ellenséget, és hogyan állhatunk ellen neki. Tanít, hogy higgyünk mindent legyőző, életeket megváltoztató erejében, hatalmában. Tanít arra, hogy ne hanyagoljuk el a kapcsolattartást vele, imádsággal, igehallgatással figyeljük az ő szavára. Tanít arra, hogy legyünk készek és bátrak az evangélium továbbadására. Kérjük őt, hogy segítsen ezekben bennünket.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Azt mondták, hogy itt maradtok. Azt lehet még megtenni, hogy aki befér oda, vagy oda beülhet, aki pedig bátor és leül ide a szőnyegre, de a szőnyegre, az leülhet a szőnyegre tőlem. A szőnyegre, jó? Kőre nem, a szőnyegre igen. Jó? Aki oda be lehet menni, csücsbe, aki szeretne, üljön a szőnyegre, nyugodtan. Csak a szőnyegre, a kőre nem, jó? Úgy van, csak ne annyi, oké. Okay. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Egyben szeretettel hirdetjük azokat a lehetőségeket, amelyek előttünk állnak még a következő napokban és a következő héten. A reformáció 500. évfordulója alkalmából gyülekezetünkben számos programot, alkalmat szerveztünk, akár a múlt héten is, reformációi gálát, a jövő héten pedig szerdán 18 órától Balogh Balázs testvérünk előadását hallgathatjuk meg az amerikai keresztjének, magyar keresztjének múltjáról és jelenéről. Szerdán 6 órakor lesz ez az alkalmunk. Alkalmaink a következő héten a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órától imaórát tartunk. Kedden 18 órakor Csobánkán bibliaóránk lesz. Kékkereszt alkalmat tartunk Pomázon, és fél héttől bibliaolvasó körünk is lesz. Szerdán 6 órától az említett előadásra kerül sor gyülekezeti termünkben, csütörtökön Csobánkán 6 órakor imaóránk lesz. Pénteken folytatódnak a konfirmáció órák, 4 órától a Kiskáté, 5 órától a Nagykáté, és 7 órától pedig ifjúsági alkalmat is tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon lesz istentiszteletünk. Hirdettem gyülekezeti tagjainknak, hogy október 7-én szombaton 9 órától a templom kertünknek, ennek a két kis kertnek a rendbetételét folytatjuk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik ebben a munkában részt vennének, tehát október 7-én szombaton 9 órakor kezdődik mindez. Október 8-án vasárnap Isten tiszteleteinken Csobánkán 9 órakor, Pomázon 10:30-kor bemutatkoznak presbiter jelölt testvéreink, és október 15-én az Isten tiszteleteket követő választói közgyűlésen kerül sor majd a voksonásra. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. Az elmúlt héten búcsúztunk Szarvas Róza testvérünktől a csütörtöki napon. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló családon. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak gyülekezetünkben, a jövő héten szerdán és a csütörtöki napon lesz temetési szolgálatunk. Elhunyt közülünk Nagy Mária testvérünk szomszédságunkból, Istenünk 77 esztendőt ajándékozott neki, és elhunyt Gelu István testvérünk, akinek Urunk 66 évet adományozott. Az elmúlt héten pénteken megszólaltak harangjaink Verebes Istvánné halálának 15. éves évfordulóján emlékezett családja. Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztályának szolgálatát. Köszönjük Mózes Monika osztályfőnök és Földi János igazgató úrnak bizonságtételét alkalmunkon. Isten tiszteletünket követően arra kérjük a gimnázium diákjait, szüleiket, hogy egy kis szeretett vendégségre jöjjenek be gyülekezeti házunkba, ne hagyjanak magunkra bennünket a süteményekkel. A kiáratnál pedig rendhagyó módon Sánta János gondnok úr fog elbúcsúzni gyülekezetünk közösségétől. Záró énekünket énekeljük, 462. dicséretünk lesz mindez. Első versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Álljatok fel ti is meg mindenki. Gyertek. Egy van. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Estendőd,
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.